kívánok közöttetek. Pál apostolnak a Tesszalonikaiakhoz írott első levelének 5. fejezetében található, az 5. fejezet 23. versét olvasom, kérlek hallgassátok figyelemmel és lelki alázattal. A békesség Istene szenteljen meg titeket teljesen, és őrizze meg a ti lelketeket, elméteket és testeteket teljes épségben, feszhetetlenül, ami Urunk Jézus Krisztus eljövetelére. Eddig szól Isten igéje. Krisztusban szeretett testvéreim, nagyon sokan ismerjük azt a mesezáró fordulatot, amit főleg erdélyi mesék végén szoktunk hallani, hogy a főhősök dióhéjba kerekedtek, és a küküllőn leereszkedtek. Nekem sokszor jobban megmozgatta a fantáziámat ez az érdekes zárás a mese végén, mint maga az egész mese, és a mai napig előttem van mindig az, amit igazából nem is tudtam magam sem elképzelni, milyen az, amikor dióhéjba kerekedik valaki. De mégis előttem van, és rögtön, amikor elolvastam ezt az áldás mondatot, hiszen most egy áldásról van szó, akkor rögtön ez a kép jutott eszembe. Ez az ige olyan, mint a mesében, ez a dióhéj, a dióhéjba kerekedés. Nagyon sok minden van benne. Először is tulajdonképpen az üdv történet teljessége időileg is, mert ez az egyetlen mondat magába foglal múltat, jelent és jövendőt. De nézzük csak, hogy pontosan miről is beszél Pál apostol ebben az áldás kívánásban. Azzal kezdi, hogy a békesség Istene szenteljen meg titeket teljesen. A békesség Istenéről beszél. Ez a békesség, ez nem egy elnagyolt kifejezés, nem az a békesség, amiről ma sok helyen hallani, nem arról a békéről van szó, amit oly sokszor meghurcoltak már. Ez a fogalom, ez nem ugyanaz, mint ami a politikai béke, ahol nagyhatalmak ráerőltetik leigázott országokra a maguk akaratát, és aztán valahogy kialakul valami békesség, még akkor is, hogyha sokszor vér és nagyon sok szomorúság árán, gondoljunk csak arra, hogy Trianont is hát békekötésnek hívják. De nem is arról a békéről van szó, amit a szocialista táborban nagyon harcos, vagy amit nagyon harcos módon próbáltak kivívni. Istennek a békessége az egészen más. Ez a szó itt, hogy a békesség Istene, ez arra a mindenható Istenre vonatkozik, aki Krisztus váltságával megbékéltette az emberiséget, a világot önmagával. Ezt úgy hívjuk, hogy kegyelmi szövetség. Tehát itt is egyfajta szerződésről van szó. Két fél van, az egyik Isten, a másik pedig az emberek. Isten békét kötött az emberekkel, noha az emberek nem érdemelték ezt meg. Kérdezhetnénk azt, hogy eddig nem volt békesség közöttük? Nem. Sőt, az akkor már sok száz éves proféciák, tehát Pál előttre visszamenőleg sok száz évre gondoljunk, mind egy olyan helyzetnek a képeit mutatják be, ahol Isten népe félreértette azt, hogy mit jelent az a szövetség, amit kötött Istennel. Nem értették azt, hogy őnekik nincs követelnivalójuk Istenhez. Viszont szükséges lenne a hűségük, ami Isten részéről mindig ott van, mert Isten hűséges volt mindig, ő örökké hűséges. De a nép bizony rögtön, ahogy megkapja mindig azt a szeretetet, amit Isten ad neki, rögtön a következő pillanatban már el is veti azt, és hűtlenné válik. Ugye az Ószövetség története folyamatosan erről mesél, azokról a borzasztó visszaesésekről, hogy egyik pillanatban kap valamit, a másik pillanatban már is hűtlenné válik Istenhez. Tehát a választott nép nem tartja meg azokat a feltételeket, ami az Istennel való szövetségnek a feltételei. A választott nép bűne miatt Istennek a haragja óriási. És ezt tudjuk ugye a proféciákból nagyon jól, tudjuk abból is, hogy a történelemben mi történik aztán Izrael népével, de tudjuk azt Pál apostol leveleiből is, aki tulajdonképpen erre folyamatosan vissza is tér, hogy Isten óriási haragját tapasztalta meg a nép, akkor, amikor mégis úgy gondolta Isten, hogy nem zárja le mindezt egy olyan pusztulással, mint amilyen Noé idejében bekövetkezett, tulajdonképpen ez felfoghatatlan a számunkra. Hiszen az emberi logika azt mondaná, hogy állandó hűtlenségre, állandó szerződésszegésre mi más jár, mint valami szerződésfelbontás, magyarul az emberiség elpusztítása. De nem ez következett be. Tudjuk nagyon jól, hogy valami egészen emberi ényszer logikátlannak tűnő és óriási dolog következett be, az, hogy Isten megmutatta azt, hogy mindenkinek megadja a kegyelmét. És ez a kegyelem, ez volt a megbékélés, és az, hogy ő igaznak nyilvánított mindenkit, aki hitáltal elfogadja Krisztusnak a váltságát. Ez egy hihetetlen nagy dolog, azt jelenti, hogy tiszta lappal indulhat minden ember a Istennel való viszonyában. Tehát amikor Istenhez szólunk, akkor a mi bűnünk az nem terhel minket, és nem úgy állunk ott, mint vádlottak a bűneinkért. Mindez pedig miért történt meg? Nem azért, mert bárki is jót tett volna, vagy bárki is fölérhette volna azt, amit Isten kért tőle. Mindez egyedül Krisztus érdeméért történt meg. Csak neki köszönhető. Ez az ige, amit most felolvastunk a mai napon, ez tulajdonképpen nem csak a tesszalonikaiaknak szól. Pontosan abból, hogy ez a kegyelmi szövetségről szól, ebből tudhatjuk meg, hogy ez az ige, ez éppen annyira szól nekünk is, és éppen annyira próbál meg minket is az igaz úton eligazítani, mint ahogy a tesszalonikaiakat, vagy bárki más, aki azóta is 2 évezred óta olvassa ezeket a szavakat. Ezek vagyunk mi. Ez nem egy történelmi múlt, ez nem egy legenda, hanem egy számunkra is meghatározó jele. Ez az ige éppen annyira szólít meg bennünket, mint ahogy Pál apostol kortársai. És Pál apostol folytatja, azt mondja, hogy szenteljen meg titeket. Ugye amikor igaznak nyilvánítatunk Isten által, akkor egyszerre ő meg is szentel minket. Ne a katolikus szent fogalomra gondoljunk itt, semmiképpen sem. Mindenki esendő és bűnös, azok is, akiket annak idején, vagy most is a katolikus egyház szentnek nyilvánít, mindannyian szentek vagyunk abban az értelemben, hogyha Krisztushoz tartozunk, és próbálunk felnőni az ő szeretetéhez, de egyszerre vagyunk megigazultak, és egyszerre vagyunk bűnösek, ahogy annak idején Luther is mondta. A szentséget a következőképpen tudjuk elképzelni. Gondoljunk arra, hogy mi fák vagyunk. És a kertész az Isten. Isten pedig szeretne valami többet, valami jobbat kihozni belőlünk. És azért, mert szeret minket, ezért azt teszi, amit a jó kertészek tesznek a fával, hogy a fa nemes legyen, beolt minket. Beolt az ő szentségével. És az az eredmény, ami megmutatkozik utána, az a fának a gyümölcse. Ahogy növekszünk hitben, akkor mindig több lesz ez a gyümölcs. Egyre több és több. Ezt látjuk azt, akinek az életében megmutatkozik Istennek és Krisztusnak a szeretete. De mik is azok a gyümölcsök? Ugye kérdezhetnénk, hiszen nagyon szép ez a kép, de konkrétan mit jelent ez? És itt azt is mondhatnánk, hogy a hálából való cselekedeteink, de sokkal inkább az az aktivitás, hogy az egész életünket járja át, az, hogy Isten dicsőségét szolgáljuk. És ez soha nem szemlélődés, soha nem egy kegyes közömbösség, soha nem lustálkodás, soha nem üldögélés a magunk babérjain, hanem mindig aktivitás jelent. Hogy az egész életünkben, és ez legyen munka, legyen a családunkhoz való viszonyunk, legyen a környezetünkhöz, akár az ország, a politika terén tanúsított dolgaink, ez mind azt szolgálja, hogy Isten dicsősége megmutatkozzon ebben a világban. Ez volt a múlt. Említettem ugye, hogy a mi dióhéjunkban benne van a múlt, a jelen és a jövendő. A múlt az a Krisztussal karácsonykor megérkezett kegyelem pillanata. És a mi jelenünk is benne van, ez a mi megengesztelődésünk, és a mi megszentelődésünk. De Pál apostol folytatja, és a jövőről is beszél. Azt mondja az áldás második részében, hogy őrizze meg a ti lelketeket, elméteket és testeteket teljes épségben fedhetetlenül, ami Urunk Jézus Krisztus eljövetelére. Nagyon fontos. Teljesség. Figyeljük meg azt, hogy ő nem csak a lelket említi, nem csak az elmét, hanem a testet is. Az egész embert érinti mindaz, amit Isten szeretne velünk. Az egész személyiséget fel kell készíteni az Úrral való találkozásra. Mert csak így teljes az ember. Gondoljunk csak arra, hogy a nagy parancsolat végighúzódik az Ószövetségtől, Mózestől kezdődően egész az Új Szövetségig. Pontosan mire is gondolok? Mózes 5. könyvében találjuk a nagy parancsolatot, amit aztán Jézus is idéz, ami tulajdonképpen abba az imádságba tartozik be, amit például a mai napig a zsidóknak az egyik legfontosabb imádsága is a Halld meg Izrael. Az Úr, a mi Istenünk, egyedül az Úr. És aztán azt mondja, hogy szeresd az Urat, a te Istenedet teljes szívedből, teljes lelkedből és teljes erődből. Ugye itt is ott van a lélek, az elme és az erő, a test. És ezt idézi Jézus majd, amikor kérdezik tőle a farizeusok, hogy melyik a nagy parancsolat a törvényben. Ugye a törvény, erre gondolnak a Mózes 5 könyvére, és ő pontosan ezt emeli ki elsőként, hogy szeresd az Urat, a te Istenedet teljes szívedből, teljes lelkédből és teljes elmédből, és még hozzáteszi ugyanígy Mózes könyvéből, szeresd fele barátodat, mint magadat, és ugye azt mondjuk, ezt a Heidelbergi KT-ban is megtanuljuk, e két parancsolattól függ az egész törvény és a proféták. Pál apostol is ugyanerre utal. Az egész ember kívánja az, amit úgy nevezünk tulajdonképpen, hogy a keresztény élet. És itt beszél Krisztus második eljöveteléről, amiről ez az egész levél is szól. Azt mondja a Pál apostol, hogy úgy kell élni, hogy ezt a szentséget, amit tulajdonképpen Istentől kapunk, hiszen az nem a mi érdemünk, hogy bennünk van. Azt mi tőle kaptuk. Ugye a fa sem saját magától növeszti ki azt a nemességet, hanem a kertész beoltásától van az, hogy ő nemes fává válik. És ugyanígy kell elképzelnünk azt is, hogy Istentől megkaptuk ezt a szentséget. De ezt a tisztaságot, ezt a szentséget meg kell őriznünk. Ez már a mi feladatunk, a mi felelősségünk. És így lesz a találkozásunk boldog Krisztussal. A mi találkozásunk Krisztussal, akkor, amikor majd az utolsó nap eljön, ama nap, az a nagy nap, ahogy az Ószövetség is emlegeti, az együtt jár egy ítélettel. Ugye az egyik ítélet az már, amiről beszéltünk, ami igazá nyilvánítatásunknak az ítélete. Ott is egy bírói aktusról van szó, és tulajdonképpen milyen szép az a gondolat, gondoljunk csak bele, hogy Isten úgy igazított meg minket, hogy mindenki számára, aki hitáltal ezt elfogadja, azt tette lehetővé, hogy minden bűne eltöröltetik. Valahogy így kell várakoznunk feltehetően a Krisztus második eljövetelekor való ítéletre is. Mert nem más lesz a mi bíránk, a mi bírónk, mint maga Krisztus. Az Atya átadta Krisztusnak azt a feladatot, hogy majd a mi bírónk legyen az utolsó ítéletkor. És maga Calvin is megérzi azt, hogy rendkívüli vigasztalás származik abból, hogy az lesz a mi ítélőnk, az lesz a mi bírónk, aki már megígérte azt nekünk, hogy maga mellé fog venni minket. Térjünk vissza most még egy nagyon rövid időre a megszentelődésünkre. Említettem, hogy aki hittel elfogadja, ugye nem ésszel, nem logikával kell, hanem hittel elfogadni, azaz élet meghatározó bizalommal Istenben, el kell fogadni azt, hogy Krisztusban Isten megadta a mi szabadításunkat. Hogyha ezt elfogadjuk hittel, akkor soha többé nem vagyunk egyedül. Nem egyedül küzdünk tovább a világban, mert Isten nem egyedülálló embereknek adta mindezt, ezt a szabadítást, hanem közösségnek adta, az ő népének adta. Mi már a szentek gyülekezetének a tagjai vagyunk. Ugyanúgy beletartoznak ebbe tesszalonikaiak, Pál apostol, a sokan, akik már eltávoztak az életből évezredek alatt, és mi is, és a világban sokan, akik hitáltal elfogadjuk Krisztus szabadítását. Mi a megszenteltek gyülekezetéhez tartozunk, a választottak gyülekezetéhez, hogyha igaz hittel éljük ezt meg. És ez már nem csak a múlt, hanem ez a mi jelenünk is. Mi mindannyian, akik teljes szívből, teljes lélekből, teljes elméből valljuk az Atyát, a karácsonykor testélet fiút, és a Szent Lelket, aki ezt a hitet a szívünkbe adja, mi mindannyian beletartozunk a szentek gyülekezetébe. Kiválasztottak vagyunk. Óriási dolog ez. Ahogy ugye ezt Pál apostol a rómaiakhoz írott levelében, ez nagyon, nagyon fontos két mondatban el is mondja, mert akiket eleve kiválasztott, azokat eleve is rendelte, hogy hasonlókká legyenek fia képéhez, és akikről pedig eleve elrendelte, azokat el is hívta, és akiket elhívott, azokat meg is igazította, ugye itt visszaköszönnek azok a szavak, amiket már említettünk, és akiket megigazított, azokat meg is dicsőítette. Ez rólunk szól. És itt kerekedik le az a mi dióhéjunk, amiről már az elején beszéltem. Benne vagyunk a kezdetektől, jelenben, jövőben is. A szentek közösségében így belekerekedünk ebbe a dióhéjba mi is. De mi nem a kükülön ereszkedünk le. És ez a nagyszerű üzenete még ennek az igének, hogy a mi dióhéjunk nem egy mulandó dolgon úszik, hanem egy jelenvaló, igaz, örökkévaló dolgon úszik, ami valós és tapasztalható, és ez a mi dióhéjunk, ez az Isten ígéretén úszik. Ugyanis az Isten ígérete viszi előre ebben a jövőben beteljesedő dologban, így haladunk tovább a második advent felé. Isten ígérete az, ami megfogható, ami igaz, hiszen gondoljunk csak bele, karácsonykor szintén egy ígéret teljesedett be, egy óriási nagy ígéret, amikor megszületett a Messiás, aki testé lett érettünk, hogy minket megszabadítson. Ebből is látjuk, de tudjuk a mindennapokban is, hogy Isten mindig hű ígéretéhez. És ugyanezt fogalmazza meg Pál apostol a 24. versben, tehát a rákövetkező versben, hű az, aki elhív erre titeket, és ő meg is cselekszi azt. Hogy ne lenne hát hű Krisztus második eljövetelének ígéretéhez is? És ez a legnagyobb üzenete Isten igénynek ebben az adventban, hogy ha mi életünkkel a Szent Háromság Isten szolgáljuk, ő ezt a mi dióhéjunkat, ami egy teljes, épp, keresztény élet, a saját ígéreteiben őrzi meg. Olyan ez, mint egy nyugodt forrásban utazni a nagy, óriási tengerig, a végső időkig. Amen. Imádkozzunk! Gondviselő Istenünk, édesatyánk, köszönjük, hogy olyan igét adtál számunkra, amely a reménység erejét adja, hiszen minden nap megerősít bennünket az, hogy ígéretedet beteljesítetted, elküldted egyszülött fiadat, aki váltságul adta magát mindannyiunkért, aki legyőzte mindannyiunk számára a halált, aki most urunk, és az eljövendő nagy napon bíránk is lesz. Köszönjük neked azt a szeretetet, melyel megmutattad, hogy van kegyelem, hogy még a legnagyobb bűnt is elfedi ez a hatalmas szeretet, ami emberi észre alig fogható fel. Úr Jézus Krisztus, köszönjük, hogy magadat megüresítve vállaltad értünk az emberi életet. Megszülettél közöttünk, hirdetted Isten országát, és aztán kereszthalálod áldozatával megmentettél minket, szabadítónká lettél. Most, mint a mi Urunk, add szent lelked erejét, hogy meg is őriztessünk a te veled való nagy találkozásig. Szent Háromság Isten, légy mindannyiunkkal, légy ezzel a szeretet után sóhajtozó világgal. Add, hogy a kegyelem, a reménység, a szeretet üzenete mindenkihez eljusson. Azokhoz is, akik még nem ismernek, azokhoz is, akik még nem akarnak elfogadni, azokhoz is, akik testben nem tudnak jelen lenni a templomi közösség meghittségében. Add, hogy mindenkihez eljusson az evangélium óriási üzenete, Jézus Krisztusban testé lett az ige. Amen. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Ámen.